so sad and blue, and it's all because of you. You know I could cry.
Következnek a Klubrádió hírei.
2 óra. Együtt tüntett vasárnap Mesterházy Attila, Bajnai Gordon és Rogán Antal a nácizmus ellen. Maradék humorérzékét is elvesztette a Jobbik. A Jobbik Novák Elődnek sikerült elhinni azt, hogy Ercsei Katalin. Csak vásárolta a magyar állampolgárságát, ő lényegében izraeli, sőt még piréz is, ezért aztán a Jobbikos Novák Előd lemondásra szólította fel a képviselőnőt. Holod Attila viszont lemond, az energiaügyi helyettes államtitkár mindössze 3 hónapot töltött a poszton, az értesülést nem kívánta kommentálni, egyébként a Népszabadság tudta meg a távozást. Délután már több felhő lesz az égen, elsősorban délen lehetnek záporok, holnap egy hideg front érkezik, és a hétvégén már jóval hűvösebb lesz a mai 15 foknál. Jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Soha nem látott összefogás készülődik a szélső jobb ellen, az MSZP elnöke Mesterházy Attila, az Együtt 2014 mozgalmat alapító Bajnai Gordon és a Fidesz egyik vezető politikusa Rogán Antal egy színpadon szónokol majd vasárnap délután a Kossuth téren. A jobbikos Gyöngyösi Márton parlamentben elhangzott kijelentése miatt a Mindannyian Együtt Jeruzsálemért alapítvány által szervezett tüntetést az ATV és a Klubrádió is közvetíti majd. A 3 leginkább támogatott politikai erő képviselője mellett beszédet mond Ungvári Tamás, az alapítvány kuratóriumának elnöke is.
Ungvári Tamás vagyok, aki most beszél a Klubrádiónak, és itt jelentem be, hogy vasárnap délután a Kossuth téren az Együtt Jeruzsálemért alapítvány szervezésében a hídgyülekezettel és a mazsihisszel együtt egy tüntetést szervezünk, méghozzá természetesen az országban elhangzó és az országházban elhangzó antiszemita kijelentések ellen, a neofasizmus ellen. És én, aki a Klubrádióban is néha szerepelek, tisztelettel kérnék szépen minden magyar állampolgárt, felnőttet és gyereket együtt, hogy erre a tüntetésre azért jöjjünk, hogy megmutassuk, hogy nekünk azért van szavunk a magyar politikában, civileknek, gondolkodóknak és tisztességes embereknek, hogy ez soha többé ne fordulhasson elő az országházban, épp oly kevéssé, mint az utcákon, ahol azért masíroztak bakancsba, és azt ordították, hogy mocskos zsidó. Ez egy európai ország, és az ilyen ordítozóknak kevés helye van itt.
Nem érti a viccet Novák Előd, legalábbis nem tűnt fel neki, hogy az LMP-s Ercsei Katalin egy gúnyos hangvételű levélben közölte vele többféle állampolgárságát. Azt írta, hogy ő lényegében izraeli, magyar állampolgárságát csak vásárolta, sőt azt is közölte, hogy még piréz is. Novák Előd nem vette észre a levél abszurditását, és izraeli állampolgársága miatt lemondásra szólította fel Ercsei Katalint, mert szerinte elfogadhatatlan, hogy ezt mindeddig eltitkolta. Az LMP-s politikus ezt követően közölte, hogy természetesen nem izraeli állampolgár. A levéllel csak arra akart utalni, hogy Novák Előd elvesztette a kontrollt. Már is lemond Holod Attila, az energiaügyi helyettes államtitkár mindössze 3 hónapot töltött el a poszton, december 1-én már távozik is, tudta meg a Népszabadság. Az értesülést az érintett nem kívánta kommentálni. Konkurenciát is állít a sárga csekknek a Magyar Posta, amellett, hogy jövőre jelentősen megemeli a csekk kibocsátójára terhelhető díjat. A már jócskán 100 forint felett járó összeg helyett a Népszabadság információi szerint a posta az új termékre 50-80 forint közötti ajánlatot ad, ami miatt a szolgáltatóknak érdemes lehet váltaniuk. Az úgynevezett fehér csekk látszólag ugyanúgy fest, mint a hagyományos, de elég sima, egyszerű papírra nyomtatják majd. A tervek szerint nem lehet majd bankfiókban befizetni, csak a postán, így az állami cég védeni tudná a piacát. Másik előnye, hogy a szolgáltatás díját nem kell hirdetményben közzétenni, mint a készpénz átutalási megbízás esetében, vagyis elvileg a posta egyedi kedvezményeket is tud adni. A lap úgy tudja, hogy a társaság a gyártást is megszerezve piacot is rabolhat az ebben jelenleg érdekelt külső cégektől. Végül az időjárásról. Délután már több lesz a felhő az égen, és elsősorban délen lehetnek záporok. Még enyhe a levegő, 15 fokig melegedett a hőmérséklet. Holnap erős széllel hideg front érkezik, keleten eső, éjszaka az északi középhegységben esetleg hózáporok várhatók. Hétvégére változóan napos, de hideg szeles időre van kilátás. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 14:30 a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemények. Preambulum. Itt a Klubrádióban. Műsorvezető Szentpéteri Nagy Rihárd.
Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Önök a Klubrádió hullámhosszain a Preambulum című műsort hallják. Ezzel a programmal minden csütörtökön délután 2 és 3 között jelentkezünk, és az adást minden szombaton délután 5 és 6 között megismételjük. Ez alkalommal ugyancsak élőben jut el önökhöz a műsor, a Klubrádió budapesti stúdiójában Szentpéteri Nagy Rihárd köszönti önöket, és köszöntöm kedves vendégeinket, Barát Gábor és Székely Tamás urakat.
Köszönjük szépen a meghívást. Jó hallgatókat.
Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Hallgatóik megszokhatták már, hogy ebben a programban az alkotmányozás politikai és jogi háttérét vázoljuk fel. Ezúttal mind a politikai, mind a jogi aspektusokra igyekszünk koncentrálni, és különösen a szociális biztonság, a társadalombiztosítás, illetve a munkavilágával összefüggő kérdések kerülnek szóba ebben a mai adásban. Az első kérdés azonban természetesen hagyományunk szerint az, hogy kedves vendégeinknek mi a véleményük a hatályban lévő alaptörvényről. Ezt kérdezem először Székely Tamástól.
Érdekes módon én nem is nagyon értettem, hogy mit is keresek itt egy ilyen műsorban szakszervezeti vezetőként, de aztán végig elemezve már korábban is ugye az alaptörvény létrehozása előtti időszakot is, ahol az egyeztetés nem volt, nagyon sok olyan dolgot találtunk, amely igenis a munkavállalók, a hétköznapi emberek dolgait változtatja meg, és ebből adódóan fel kell hívni a figyelmet, hogy a szakszervezet az egy olyan szervezet, amely a munkavállaló érdekeket képviseli elsősorban, és ez is azt mutatja, hogy igenis a szakszervezetekre szükség van. Ami az alaptörvény jelenlegi állapotát illeti, az tragikus az alkotmányhoz képest. Olyan alapvető jogok tűntek el, amelyeket, hogyha majd a későbbiekben a műsor során kielemezünk, akkor sokan a szívükhöz fognak kapni.
Hát ettől valamennyien tartunk. Barát Gábornak mi a véleménye sommáson az alaptörvényre?
Igen,
hát
ez, amit a Tamás mondott, az csak hozzátenni lehet, de azért egy picit két oldalra világítanám meg, hogy én hogy látom, mi jogászként és mint társadalombiztosítás, nyugdíjbiztosítással foglalkozó szakemberként. Szóval én úgy látom, hogyha lehántoljuk azokat a, mondhatnám, nem értékközpontú, hanem politikai, túlzott politikai elemeket, akkor maga az írott normaszöveg, az nem olyan rossz, mint ahogy mondják, de nem olyan jó, mint ahogy mondják. Ez egy nagyon érdekes úgy megközelítésnek tűnik, de ha mélyebbe belemegyünk, és a gyakorlatot is nézzük, hogy mit okozott az a módosítás a korábbi, szabad így fogalmi, alkotmányhoz képest, amit Tamás is utalt, akkor egy kicsit elszomorodik az ember. Megmondom miért, mert hát ugye a maga az alaptörvény is tartalmaz, hogy a jogrendnek az alapja. Én ezt úgy szoktam fogalmazni jogászként, ugye ez a Bibliánk. Ez az egész testnek a csontváza, és ha itt nem áll olyan erős, stabil normatartomány alapon, és nincs valamilyen társadalmi elfogadottsága az értékrendeknek, meg a normaszerűnek, akkor probléma van. Na itt van az első gond, hogy én, mint jogászként az az előkészítés, amit tapasztaltunk, azt én egyszerűen draikusnak érzem, és az a baj, hogy ez elrontja azon részeket is, amelyek még önmagában kezelhetők. A másik, ahogy másik szemüvegen átnézve azonban sokkal lesújtóbb a kép, ez a szociális biztonság. Itt ugyanis, amit az alaptörvény tartalmaz, az idő előtti a szociális biztonsági rendszernek a leépítése. Tehát túl gyorsan, túl radikálisan fogalmaz teljesen új kategóriákban. Hál' Istennek még az ezt követő, vagy erre épülő norma, szöveg, törvények döntő többségben még nem követik ezt, de ez a szabályozási struktúra, amiről majd gondolom részletében szó lesz, ez azt jelenti, hogy az érintettek feje felett ott lebeg a Démoklesz kardja.
Hát igen, mielőtt azonban ezekre a kérdésekről beszélnénk, azért hadd kérdezzem meg vendégeinktől, hogy az alaptörvény elfogadásának a körülményei mennyire nyerték el a tetszésüket. Így kell alkotmányozni, hogy ahogyan ezt minden vendégeinktől kérdezni szoktam. Vagy azért vannak más módjai is az alkotmányozásnak. Ugye itt nagyon gyorsan folyt le az alkotmányozás, a végtermékről sommásan már szóltunk. De magáról a folyamatról mi a véleménye Székely Tamásnak?
Mi már az első pillanatok kezdve, amikor még a Salamonféle bizottság megalakult, akkor próbáltuk valamilyen kényszert hatása alatt tartani azt, hogy ha már az alkotmányról van szó, amely az egész ország lakosságát érinti, akkor valamilyen érdekegyeztetés folyjon. Ennek egyébként az lett az eredménye, hogy a Salamon bizottság a parlamentben meghívta a szakszervezeteket. Ott a szakszervezetek elmondhatták a véleményüket, de ez úgy történt, hogy én is személyesen részt vettem ebben a meghallgatásban, hogy tényleg elmondták a szakszervezetek, hogy mi a probléma, utána a Salamon képviselő azt mondta, jó, köszönjük szépen, fölálltok és elmentek. Majd ugye tudjuk azt, hogy ezt követően ez a bizottság letett egy tervezetet, és teljesen más most ma már az alaptörvény, tehát innentől kezdve az egész sajnos nevetségessé vált, és hát ugye, amit itt az előbb Barát Gábor is mondott, itt azért nagyon komoly problémák is vannak ezzel a törvénnyel.
Igen, hát a Salamonféle bizottság alkotmány előkészítő munkájáról sok kritikus megjegyzést tehetünk, de akármit teszünk is, nyugodtan mondhatjuk, hogy irreleváns, hiszen végtere is bármit írt is, nem az lett végtere is a szövegben, úgyhogy szépen eljátszottunk ezzel a bizottságos divval hónapokon át, és aztán végül is nem ez lett az alaptörvény. Barát Gábor, hogyan tekint erre a folyamatra?
Én ugyanúgy látom, ahogy a Tamás mondta, minden relatív. Szóval ahogy én, az egészre az a véleményem, hogy az előkészítés, most mindegy, hogy ugyan a Salamon bizottság, vagy később a vonaton írt normaszöveg, lehet persze az jót írni ott is, és rosszat az íróasztal, mert férdés ne essék, hát aki jogalkotással foglalkozott, vagy kodifikáció, azt tudja, de az tragikus. Azt én tragikusnak minősítem. Hozzá kell tennem, hogy én is úgy látom, hogy azok a tervezetek, amelyeket én láttam az ugyan Salamonféle bizottság részéről, ezen belül a szociális biztonsági jogot érintő terület, hát az minőségileg kezelhetőbb volt, mint ami később megjelent az alaptörvényben. Tehát az még megpróbálta a régi alkotmánynak a terminológiát, értékrendjét ezen a területen valamilyen módon visszacsempészni. Picit módosult formában, mert azért legyünk őszinték, hogy a korábbi alkotmánybíróságnak is nagyon nehéz dolga volt egy-egy a szociálbiztonságot érintő beadvány indítvány kezelésével, de kétségtelen az egy nagyon zárt rendszer, főleg az alkotmánybíróság rendkívül korrekt. A biztonsági rendszerek, hogy mondjam, alapjait erősítő döntései, az esetleges korábbi alkotmányban leírt hibák vagy vitatémákat szépen helyre tette, és adott egy alapot arra, hogy erre építkezve lehetett volna egy korszerű, nem demagóg, korrekt megközelítéssel intézményeket megjeleníteni az alaptörvényben. Sajnos erre nem került sor.
Ehhez kapcsolódva kérdezném, hogy a korábbi szöveg, tehát az úgynevezett köztársasági alkotmánynak, mint a norma szövegét tekintve, és hát kicsit persze mögé képzelve az alkotmánybíróságnak mondjuk a jogfejlesztő tevékenységét, az azért úgy nagyjából akceptálható lett volna a Barát Gábor számára még a következő évtizedekben, vagy azért ott érett volt a helyzet arra, hogy egy jobb szöveg szülessék valamikor?
Hát olyan törvény, vagy olyan jogszabály, amit nem lehetne javítani, szerintem olyan nincs. Nekem az a véleményem szakmailag, hogy az a régi alkotmánynak a 70/E paragrafusára van szó, az a esetleges pontatlanságaival, a gyakorlatban nehezen kezelhető összefüggésrendszerével ellenére is hát kiállná az idő próbáját. Kétségtelen, hogy voltál kedves utalni rá, bizonyos szélsőséges értelmezést, ami gazdaságilag nem lett volna kezelhető, azt az alkotmánybíróság helyre tette, erre próbáltam én utalni, de minőségileg jobban védte volna a biztosítási kockázatokat. Hangsúlyozni szeretném, hogy hát ugye csak két példát hadd mondjak, hogy a jelenlegi alaptörvényben, nem jelenlegi, hát ugye ez egy idézőjelbe elszólás, mert ugye változgattatják szépen. Hát az a szó, hogy társadalombiztosítás nincs benne, de ez még önmagában nem okozna gondot, mert hát a törvények miről szólnak társadalombiztosításról. Az a probléma, hogy az, hogy ellátáshoz való jog egyszerűen nem tartalmazza. Nem csak ott nem tartalmazza, ahol esetleg problémát okozna a gyakorlati kivihetőségben, hanem mondjuk a nyugdíjrendszer, a biztosítási kockák tekintetében sem. Magyarán egy jogintézményt véd, ez a korhatár betöltöttek öregségi nyugdíja, minden másnál támogatásról beszél, ez azt jelenti, hogy annyi, amit egy törvényalkotó ad. Tehát nincs meg az a védelme az érintettnek, aki különböző biztosítási kockázatokba kerül, erre majd gondolom szó lesz, akár rokkantság, akár megváltott munkaképesség, akár korhatár előtti ellátások, ugye, gondolom, hogy a Tamás erről majd fog szólni, mert itt is az történt, hogy mindenki tudja, hogy egy az egybe ugyanazt a rendszert nem lehetett volna hagyni. De ilyen radikálisan és ilyen rapidan átalakítani, ez tragédia. Ez meg egy haba tortán, ugye jogászként ilyenkor az ember csak a cipőjét nézi, nem lett volna szabad, mert ha tudtak arról az előkészítés során, tesztelték, hogy milyen élethelyzetek alakulnak ki fokozatosan, nem egyszerre, és ez most kezd beérni, akkor az a baj. Ha nem tudtak róla, akkor meg még nagyobb a baj, én így látom.
Igen, a részletekről hamarosan fogunk szólni, de csak egy rövid szünet után.
www.klubradio.hu Hallgasson bele!
Reklám. Dupla öröm. Olvasson és nyerjen. Ajándék hétvégék a Népszavától. Most hosszú hétvégét nyerhet, ha előfizet alapra. Részletek az újságban és a népszava.hu oldalon.
Világtörténelmi enciklopédia. Az emberiség története az őskortól napjainkig. A világsikerű sorozat ismét kapható. 16 kötet, közel 2000 oldal, 6000 színes illusztráció és térkép. Világtörténelmi enciklopédia. A harmadik kötetet mindössze 1690 forintért keresse az újságárusoknál.
Klubrádió. Tények, vélemények.
Nekünk persze a hallgatók véleménye a legfontosabb.
Frank Tibor vagyok, Torontóban lakunk 25 éve. Akkor, amikor visszamenőleges vagy kvázi visszamenőleges intézkedéseket hoz a kormány, igen fontos egy olyan rádió, amely próbálja objektíven kifejteni ezeknek a hatását, és különféle fórumokból, különféle pártállásokból szólaltat meg embereket.
Minél többen vagyunk, annál tovább szólunk. Klubrádió. Tények, vélemények.
Reklám hangzott el.
Preambulum. Itt a Klubrádióban. Műsorvezető Szentpéteri Nagy Richárd.
Üdvözlöm a hallgatókat ismét Barát Gáborral és Székely Tamással. Utóbbit arra kérem, hogy exponálja azt a problémát, hogy tulajdonképpen a munka világával összefüggő kérdések hogyan jelennek meg az alaptörvényben, illetve az alaptörvényen összefüggő más normákban.
Hát az első legalapvetőbb probléma az alkotmány és az alaptörvény viszonylatában az, hogy korábban volt a munkához való jog az alkotmányban, ma már nincsen, tehát a munkához való jog nincs már benne az alaptörvényben, van viszont kötelezettség a képesség és a lehetőség függvényében. Tehát ez az egyik, ami tulajdonképpen egy fontos dolog. A másik, hogy a sztrájkjogot az alaptörvény már kevésbé exaktul szabályozza, mert a sztrájk meghatározás igaz, hogy jobbnak tűnik az alaptörvényben, mint ami az alkotmányban volt, de még akkor is garancia, ha a sztrájk törvényt határba helyezik. Viszont ami érdekes, és itt látszik az, hogy ez valószínűleg ekkora vonat egy kicsit megzakkant, amikor ezt a részt írta a beterjesztő, mert az alaptörvényben lehetősége van a munkáltatóknak is, tehát a cég vezetésnek is, hogy sztrájkoljon. Ez azt a helyzetet teremtheti, hogy mondjuk a dolgozók szeretnének elmenni dolgozni, és zárva tartják a dolgozók előtt a kaput, hogy ne tessen elmenni dolgozni. Egyébként ez egy érdekes szituációt jelentene, hogy akkor mondjuk ki mit fizet. Ami még fontos, és ez ugye a Barát Gábor úrnak is a területe, az a szociális jogok kérdése, ugye erről már az első blogban beszéltünk, az biztos, hogy jog helyett egy törekvés van, tehát ez egy teljesen más jogi helyzetet teremt. A másik, amit még munkavállaló szempontjából szeretnék kiemelni, ami számomra egy döbbenet, hogy miközben az állam kivonul már az alaptörvény alapján is a szociális jogok biztosításából, kötelezettséget tesz a gyermekekre, tehát a közvetlen hozzátartozókat kötelezett a gyermek eltartani abban az esetben, hogyha a hozzátartozó nem kap társadalombiztosítási ellátást. Ez is egy érdekes dolog, mert ebben az esetben, ha a költségvetés oldaláról nézzük ezt a kérdést, akkor akár lehetőség van arra is, hogy a jövedelmeket, a nyugdíj jövedelmeket úgy pozícionálom be, hogy mindenféleképpen valamilyen alaptörvény adta kötelezettség alapján több terhet teszek a keresőképes rokonokra. Ami még egy érdekes dolgunk, hogy a nők és a fiatalok közötti védelem a munkavégzés során, az az alkotmányban is részben szabályozva volt. Az alaptörvényben külön intézkedéssel védik a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. Tilos a gyermekmunka, mondjuk ez nemzetközi jogban is így van. Külön intézkedéssel biztosítják a fiatalok és a szülők munkahelyi védelmét. Ez azért érdekes, mert a fiatalok és a szülők munkahelyi védelme, erre igazából nem lehet mit mondani. Tehát ez is egy érdekes filozófia. Ami még esetleg a munkajoggal összefügg, ez a képzés a gyerekek tekintetében, de erre majd azt hiszem, hogy a későbbiek folyán ki tudunk térni.
Hát ez egy egész tekintélyes lista. Barát Gábor mindezekhez miként viszonyul?
Igen, kicsit ragoznám, amit a Tamás mondott, és mielőtt én egy-két konkrétumra rátérnék, azért szeretném érzékeltetni, hogy korrektul megítélni egy-egy intézmény, egy-egy normaszövege, csak az egész alaptörvény ideológiai vagy értékrendben, mert ezek keverednek tartományában lehet, és a nagy probléma szerintem, mint jogászként mondom ezt, tehát nem nyugdíjval járatos emberként, hogy az a gond, hogy bizonyos sajátos ideológiát nem semleges ideológiát visz fel alaptörvény szintjére, és ezt értelmezési tartományként is előírja, és innen táplálkoznak, és már volt rá gyakorlati precedens a problémák, mert kétségtelen, hogy adott esetben önmagában a norma szöveg, az jogászként nézve gondolom rendben van. Hát nagy kérdés, hogy mit gondolok mögé? A gyakorlatban ez hogy csapódik le? Tehát én utaltam arra, hogy a korábban az alkotmány, annak a 70/1 és a második bekezdése nagyon korrektul szabályozta, kicsit adott esetben túlzottan is lehetőséget adott olyan típusú értelmezésre, aminek a gazdasági alapja, a társadalompolitika nincsenek meg, de egy terelhető mederbe maradt ez a dolog. Az első, hogy mondjam, szöget ebbe az egész rendszerbe az alaptörvényt megelőző alkotmánymódosítás hozta be, ugye ez a 70/e paragrafusnak egy új harmadik bekezdése, amelyet mikor megláttam, nem akartam hinni a szememnek. Ugye jogászként is az, hogy az ellátáshoz való jogot leszűkíti a korbetöltött öregségi nyugdíjra, de ez még olyan, hogy ezzel lehet szakmai vitatkozni, bár én nekem az a szakmai véleményem, hogy az aktív életkor és a nyugdíjas életkor közé egy merev határt nem szabad húzni. Tehát kell egy észszerű, rugalmas átmenet, mert az élethelyzet, főleg Magyarországon ezt indokolja. De ennek ami nagyon érdekes, a harmadik mondata, amikor azt mondja, hogy az általános öregség nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően folyosított nyugellátást törvényben meghatározott szerint csökkenthető, szociális ellátás alakítható, munkavégzésre való képesség esetén megszüntethető. Na ez az a mondat, amelyre azok a törvények épültek, amely tragikus élethelyzeteket idézett és idéz elő. Na most ez már azt mutatta, hogy itt valami paradigmaváltás lesz. És úgy gondolom, hogy esetenként, ahol az irányok szakmapolitikák helyesek, ott is ez a túlzott, gyors, rapid, radikális folyamat még ott is legyengítette szakmailag az irányokat, ahol az ember azt mondja, hogy érdemes ezen gondolkodni. Hát csak egy példát, a Tamás megerősítve, hogy nem mindegy, hogy valaki valamit jogot biztosít bizonyos keretek között, mert nincs olyan, ugye, hogy mindenki minden egyetért. Az alaptörvényt és a várható erő, hogy népszavazással a választópolgár 100%-a elfogadja. Nem. A társadalom túlnyomó részének legalább a támogatást, vagy tudomásul vétét kellene, hogy bírja. Erre nem kerül sor. Hát én az, vagy törekszik, hogy minden állampolgárnak valamilyen szociális biztonságot nyújtson. Hát ez a törekvés, a szemantikailag is lehet elemezni. És ami nagyon fontos, hogy ugye a következő mondata az alaptörvény ezen részének, hogy anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott, ez a kulcskérdés. Támogatásra jogosult. Ez a támogatás, ez ugye nem kapcsolható ellátásra joghoz, tehát nem lehet ezt védeni. Az a törvény, amit hoz a jogalkotó, a törvényhozó, pontosabban fogalmazva, az annyi, amennyi. Tehát itt egy olyan szűkítése történt meg az alaptörvény szociális biztonságot érintő részének, amit még megfél a második bekezdés, hál' Istennek a gyakorlatban, a jogalkotásban még egy az egyben nem építettek. Bízom benne, hogy nem nagyon. Remélem, hogy hallgatják a műsort, mert a felelősség az egyértelmű szakmapolitikai felelősségről beszélek, és jogászi felelősségről, és talán emberi felelősségről is, amik azt mondja, hogy az egybekezdés szerinti és más rászorultak esetében. Tehát ez mutatja, hogy azok a biztosítási kockázatok, amelyek korábban nyugdíjbiztosítási, társadalombiztosítási védelmet élveztek, mint kockázatok, föl volt sorolva, azok átcsaptak egy kvázi szociális megközelítés irányába, és én nekem határozottan az a véleményem, hogy ez nem egy átgondolt normaszöveg. Hangsúlyozni szeretném, hogy erről gondolom, hogy szó lesz, hogy erre épülve, meg az előző módosítás, amire utaltam, ez az érdekes mondat, ami a szociális ellátás alakításról szólt és átalakításról, ez úgy gondolom, hogy néhány korosztálynál, foglalkozásiágnál azt tudom mondani, hogy teljesen érthető okból kicsapta a biztosítékot.
Ehhez még egy kicsit gyakorlati szempontból, hogy amit Barát Gábor mondott, ez azt jelenti, hogy azok a befizetések, amelyeket a munkavállalók az idők során megtettek a bérük alapján, már nem követhető vissza, tehát nem jogalapját képezi ez a befizetés, hanem kvázi majd a törvény szabályozza azt, hogy milyen járulék formájában kapja vissza, ha egyáltalán ezt az összeget valamilyen juttatásba megkapja.
Erre muszáj nekem reagálni, mert értem a Tamásnak a felvetését, de itt is egy olyan mellébeszélés volt kormányzati oldalról, ami jogosan vált ki bizonyos bizalmatlanságot és eltérértelmezést. Korábban is a készpénzellátásokra, gondoljunk csak a nyugdíjbiztosításra, csak az egyéni nyugdíjárulék határozta meg jogosultságot. Jött a kormánynak ez a szövege, hogy ez csak ebből, az csak amabból, ilyen kétszer-kettő, szakmailag kétszer-kettő dolog, és gyakorlatilag ez volt az alapja, hogy a korábbi társadalombiztosítási járulékot, amit a munkáltatók fizetnek, mert ez egy biztosítás jogviszony, azt átalakítva a szociális hozzáállás adóvá, és akkor már, ugye korábban az Alkotmánybíróság bevonta a munkáltatói tévjelölket is a tulajdonvédelem körébe egy bizonyos szempontból. Itt már nem kérdés, arra költöm, amire akarom, hozzáteszem, hogy az egyéni jogosultságot, nyugdíjjogosultságot, korábban is csak az egyéni nyugdíjárulék fejezte ki, és csak ahhoz kötődött, és az egyet figyelembe kell venni. Hát sokan elmélkednek, meg korábban a rendszerváltás óta fölmerül dolog volt, főleg az elsőekben, hogy át kell alakítani a finanszírozási rendet. Ugye most van egy PSZ-jugó, egy úgynevezett felosztó kirovó rendszer, ezek történeti és gazdaságpolitikai kényszer okai voltak, ez képtelenség. Tehát ugye, amit ma befizetünk, azt a ma nyugdíjasok, nyugdíjának a fedezetére kell kifizetni a nyugdíjalapnak. Ez már eleve felveti azokat a kérdéseket, hogy hogyan néz ki a generációk közötti együttmozgás, a szolidaritás, kit hogyan terhelhetek. Na, ezek az alapkérdések, amelyek úgy gondolom már az alaptörvény szintjén jó lett volna, ha valaki ragaszkodott, hogy ilyen mélységben szabályozza, mert ilyen ráadásul sarkalatos törvénybe vannak a nyugdíjrendszernek az alapvető szabályi, hozzá kell tennem, és ez ritkán szoktam nyugdíj témába dicsérni a jogalkotót, illetőleg aki jogszabályt hozza, de az a gazdasági stabilizációs törvényben van egy sarkalatos része a nyugdíjról, a szakmapolitikailag korrektul kezelt. Ezek általánosak, de nagyon, nagyon jól helyettesítik az alaptörvénynek a nehezen értelmezhető vagy tragikus élethelyzeteket is előidézhető intézményeit.
Na de hiszen éppen erről van szó. Tehát, hogy a hallgatóink is bőven szerezhettek tapasztalatokat azokról a különös élethelyzetekről, amelyekbe honfitársainknak egy nagy része került. Ugye szörnyű helyzetekkel találkozunk nap, mint nap. És egészen világos ebből a műsorból is, meg hát egyáltalán, hogy az alaptörvény olvasása kapcsán is világossá válik, hogy mindezeknek a helyzeteknek végtel is mégiscsak